Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 96. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 168. dicséretünk éneklésével. Mind a 4 verszakát énekeljük el ennek a dicséretnek. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Lukács evangéliuma 5. fejezetéből hangzik hozzánk, a 15. verstől a 26. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr erre gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseléptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt. Ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írástudók és farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, ha megtudjátok, van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták. Hihetetlen dolgokat láttunk ma.
Imádkozzunk! Áldunk téged, Istenünk, ezért a mai napért. Köszönjük neked azt, hogy erőt, egészséget adtál, hogy eljöhettünk a te házadba. Köszönjük neked azt is, hogy nyitva áll előttünk a templom ajtaja. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet. Köszönjük neked azt, hogy nem kell különösebb erőfeszítést tennünk, hogy bejuthassunk a te házadba, hogy a te ígédet hallgathassuk, mint ahogy a történetben szereplő béna ember barátainak. Kérünk téged, Istenünk, vizsgáld meg a mi szívünket. Te látod azt, ami sokszor megbénult hitünket. Kérünk téged, hogy segíts a te igéd tükrében megnézni mindazt, ami elválaszt tőled. Adjál, kérünk, halló fület, nyisd meg a mi szívünket, hogy a te szent lelked ereje által mindezeket le tudjuk tenni a te lábad elé, és hogy a te hited által, a te szent lelked által megújulva tudjunk tovább lépni, tudjunk téged magasztalva és dicsőítve hazatérni a mi otthonainkba, úgy, ahogy tették a történetben szereplő emberek is a csodás gyógyulás után. Így kérünk téged, hogy szent lelked által legyél és maradjál közöttünk az Úr Jézus nevéért. Amen.
Amen.
Foglaljuk most el a helyünket, és énekeljük a 238. dicséretünk 5. és 6. verseit, készülve Isten igéjének üzenetének a hallgatására. Nyíljon meg szívünk Isten igéje előtt, amely Lukács evangélium a 5. fejezetéből hangzik hozzánk az előbb olvasott szakasznak a 18. verséből a következőképpen. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni Jézus Krisztus elé. Miért olvastam még egyszer? Azért, mert igazából azért vagyunk mi is itt, az Isten házában. Hogy aztán mi is tudjunk másokat az Úr Jézus Krisztushoz vinni. A gyülekezetnek, az egyháznak ez küldetése. Áldott kiváltsága, Istentől kapott feladata, hogy másokat oda juttassunk, oda vezessünk az Úr Jézus Krisztushoz. Hogyan történhet ez ma? Tehetjük fel a kérdést. Hiszen ott akkor hallottuk, hogyan ment ez végbe, hogy megfogták annak a beteg embernek az ágyát, és elvitték oda, ahol éppen Jézus volt, és azt is hallottuk, hogy nem is olyan egyszerű volt közvetlenül Jézus elé letenni, ezért valami olyasmihez kellett folyamodniuk, ami abszolút nem volt mindennapi dolog, hogy megbontják a tetőt, és onnan ereszték le, de megtették. Mert mindenképpen el akarták juttatni ezt a bénát az Úr Jézus Krisztushoz. Hogyan tehetjük ezt mi ma, amikor így közvetlenül nem vihetjük oda Jézus Krisztus elé, hiszen Jézus Krisztus testben most nincs itt, de Szent Lelke által itt van. És mi is vihetjük mindazokat, akik valamilyen értelemben bénák, akik tehetetlenek, akiknek gondjaik, nehézségeik vannak, akik lelki-testi gyógyulásra vágynak, az Úr Jézus Krisztus elé. Leginkább mi ma ezt úgy tehetjük, hogy imádkozunk, értük. Ezen a mai istentiszteleten ezért hát most erről lesz szó. Arról, hogy mit is jelent egyáltalán az imádság, hogy mit történik, miközben mi imádságban megszólítjuk Istent, hogy hogyan kerülhetünk eközben mi magunk is egyre közelebb az Úr Jézus Krisztushoz, ismerhetjük meg őt egyre jobban, és hogyan válhatunk alkalmassá arra, hogy aztán másoknak is ebben segítségük, támaszuk lehessünk. Magáról az Úr Jézus Krisztusról is azt olvastuk, hallottuk itt a bibliai szakasz elején, hogy ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Jézus Krisztus példát is mutatott nekünk. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minket is imádságban hordoz, most is, amikor már ott van az Atya mellett. Könyörög értünk. Szót emel az érdekünkben az Atyánál. Imádság által vihetjük mi egymást oda, és így segíthetjük egymást az Úr Jézus Krisztushoz. De hát mi is az imádság? Mi történik hát az imádság közben? Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az imádság nem más igazából, mint önszuggesztió. A hívő ember ott mormol valamit, mond valamit, és hát abból esetleg kijön valami jó, valami történik, ott közben talán benne valami végbe megy már, mint hogy áthangolja igazából magát. De aztán azt is mondják, hogy valójában nem valóságos történés megy ott végbe, És aztán nagyon sokan ez a megállapításhoz érkeznek el, hogy az imádság az irreális dolog. De hát hogy lehet irreális dolog az, aminek reális következményei vannak és lesznek? És azt gondolom, hogy akik Istennel ilyen kapcsolatban vagyunk már, azok biztos, hogy mind tudnánk példát mondani erre, hogy Isten hogyan tartotta számon az imádságainkat, hogy hogyan felelt az imádságainkra. Gyülekezetünk életéből is hozhatunk erre példákat, és milyen jó visszagondolni is, és hálát adni Istennek ezekért a megtapasztalásokért. Hogyan vezetett bennünket is imádságaink közben a gyülekezet életével kapcsolatban, hogy mi a feladatunk, hogy hogyan is juttathatjuk el az evangéliumot minél többekhez. A kereszt kérdések kurzus többek között így indult el a gyülekezetünkben. Imádságainkra kapott válasz volt az Istentől. Isten mutatta meg, miközben csendben voltunk előtte, és Isten egyengedte az útját, és így szervezhetünk azóta is kurzusokat évről évre. Megtapasztalhattuk azt is már, hogy gyülekezetünk nehéz anyagi helyzetében, amikor különösképpen is ilyen pillanatokat kellett átélnünk, mindezt elmondtuk imádságban Istennek, és ő válaszolt. Ő gondoskodott rólunk. Megadta a szükségeseket. Imádkoztunk gyógyulásokért, és betegek meggyógyultak. Imádkoztunk azért, hogy akik nehézségeket hordoznak, akár úgy, hogy betegek, vagy betegeket ápolnak ők, hadd kaphassanak erőt és békességet. És beszámolhattak mindazok, akiket imádkoztunk arról, hogy igen, Isten meghallgatta az imádságokat. Isten cselekedett az életükben, munkálkodott a szívükben. Átéletjük azt, hogy több lesz az erő, több lesz a békesség, a nyugalom az életünkben. Az imádságos, Istennel való beszélgetések által. És még úgy is hatással van a mi mindennapjai életünkre, és hatással lehet, hogy átéletjük, hogy bizonyos vereségek, kudarcok azért történnek az életünkben, amikor már visszatekintünk, mert esetleg nem imádkoztunk, nem vittük azt az ügyünket az Isten elé, nem kértünk útmutatást arra nézve, vagy nem imádkoztunk kitartóan, vagy talán már bele is fáradtunk egyáltalán az imádkozásba, és csak mentünk a magunk feje után, és jöttek a vereségek egymás után, bukások, amelyek után nehéz volt aztán felállni. Kanada egykori miniszterelnöke, egyik miniszterelnöke mondta a következőt: ha minden reggel csendességet tartok Isten előtt, akkor bizalommal és kiegyensúlyozott lélekkel tudok szembenézni az aktáimmal. Igen, ha minden nap csendességet tartunk az Isten előtt, akkor bizalommal és kiegyensúlyozott lélekkel nézhetünk szembe a napi feladatokkal. És ez megint realitás. És aki még nem próbálta ki, próbáljuk ki. Tessék kipróbálni, hogy működik-e. És meglátjuk, hogy bár sokan azt gondolják, hogy irrealitás, hív, talán még Istenre is így gondolna, kereszténység, de valójában ez az egyetlen realitás, ami megtart ezen a világon, ami békességet adhat, bizalommal tölthet el, mert magával, a világ mindenség urával, a teremtő, a megtartó, a megváltó Istennel hoz kapcsolatba, és tart kapcsolatban bennünket. Imádság közben egyre fogékonyabbá válhatunk az Isten igéjére, az ő szavára. Miközben olvassuk a Bibliát, vagy hallgatjuk az igét, az igehirdetés gyülekezeti alkalmakon, aközben átélhetjük azt, hogy most valóban hozzám szól az Isten. Mint ahogy néha aztán lehet hallani, lelkipásztorok is hallják, hogy az istentiszteleten résztvevők közül valaki felteszi a kérdést, hogy de hát honnan tudott a lelkipásztor az én problémámról? Honnan tudta, hogy én olyan helyzetben vagyok, mint amiről épp szó volt az igehirdetésben? És nem tudta a lelkipásztor, de az Isten tudta, és az Isten fel tudja használni. És hogyha imádságban újra és újra elcsendesedünk, akkor ez is boldog megtapasztalásunk, hogy egyre jobban érthetjük Isten szavát. Hogy már nem üres beszéd lesz, és nem valami olyan szöveg, amiről nem is tudom, hogy mi közöm van igazából hozzá, hanem rádöbbenek, és egyre világosabbá válik számomra, hogy nagyon is rólam szól, és nagyon is hozzám szól, számomra személyes útmutatás. Imádság közben azt is megtapasztalhatjuk, hogy egyre nyitottabbá válunk az Isten akaratára nézve. Újra és újra meggyőződhetünk hitáltal arról, hogy az a legjobb, amit az Isten akar. Bár mi sokszor olyan konokok tudunk lenni, úgy meg vagyunk győződve arról, hogy amit én gondolok, amit én találtam ki megoldásnak, biztos, hogy az a jó, és talán hangzik a tanács, az Istentől való tanács, de elengedjük a fülünk mellett, mert ragaszkodunk a sajátunkhoz. Minél többet vagyunk azonban imádságos csendben, és beszélgetünk így, és egyáltalán fülelünk Istenre, ő annál inkább fogékonnyá tud tenni bennünket az ő akaratára nézve. Ez egy csodálatos folyamat, hogy miközben még talán nem tudok bízni Istenben, életem minden kérdésére nézve, aközben ő valóban egyre nyitottabbá teszi az én szívemet, gondolatvilágomat az ő kedves, jó és tökéletes akarata iránt. Az imádkozás jelent, és jelenthet megújulást az életünkben. Úgy is, hogy az életerünk időnként kicsit olyan, mint a régebbi órák voltak, hogy lejár. Úgy elfáradunk, belefáradunk a dolgokba, fásultá válunk, és manapság ezt különösképpen is látjuk. Mások életében is, de a magunkéban is. És valahogy úgy vagyunk tényleg, hogy fel kellene húzni újra, vagy elemet kellene cserélni bennünk. Hát az imádság valami olyasmi, ami felhúzza az életünk rugóit, frissé tesz. Akár úgy is mondhatnám, hogy megfiatalít bennünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor csak az idősebb testvéreknek van szüksége imádkozásra, mert a fiatalt még fiatalabbá teszi, az idős embert pedig még frissebbé, fiatalosabbá, lelkileg, még rugalmasabbá. Miért? Mert szabad leszek, szabad lehetek. És ezért tudok, hogyha arra van szükség, hogyha Isten azt mutatja, váltani. Tudok változtatni. Túl tudok lépni dolgokon. Hányszor küzdünk, és vagyunk ilyesmiben is, hogy nem tudunk bizonyos dolgokon túllépni, bizonyos történéseken. Arról nem is beszélve, hogy mi hajlamosak vagyunk önmagunk körül forogni. A mi tehetségünk, a fiataloknál, a mi szépségünk, a mi ötleteink, a mi munkánk, a mi pénzünk, a mi előrejutásunk, vagy a mi gondunk, a mi problémánk, az a legnagyobb, és meg vagyunk erről is győződve, hogy mindenki másé biztos, hogy kisebb, mint a miénk. Magunk körül forgunk. És az imádkozó ember ki tud lépni ebből a körforgásból, ebből a magunkval körül való körforgásból, mert Istenre, Jézus Krisztusra fókuszálja a lényét, a szívét, az imádság. Kilép a saját bűzköréből, és belép az Isten légkörébe azáltal, hogy imádkozik. És a jó irányt is. Így képes megtalálni az, aki imádkozik. Nem csak erőt kap Istentől, hanem iránymutatást is. Pontosan így, hogy kilódul a saját bűzköréből, belép az Isten légkörébe, és ott abban a szent légkörben, miközben beszélget vele, kap tanácsot, eligazítást, útmutatást. Az imádság ugyanakkor revízió is. Újra és újra átvizsgálhat az Isten engem. De vajon készek vagyunk-e erre? Akarjuk-e ezt? Szükségünk van, és szükségünk lenne erre, hogy odavigyük, különösképpen is egy-egy nap végén, de egy-egy időszak után is. Annak a napnak, vagy annak az időszaknak minden hordalékát imádságban Isten elé. Mert valahogy úgy vagyunk mi, mint amikor van egy nagy eső itt az utcánkban is. Láthatjuk ezt, hogy amikor egy igazán hatalmas eső van, akkor azért bizony nem csak a víz hömpölyög lefelé itt az utcán, hanem hozza magával mindazt, ami útközben volt. Hát ránk is valahogy így ragad rá sok-sok minden. Menet közben, útközben, napközben annyi minden történik velünk. Oda vihetjük, oda kell vinnünk a mi Urunk elé, hogy vajon mind jó ez? Vizsgáld meg te, Uram! Mint ahogyan a zsoltáros is mondja, kéri, hogy vizsgálj meg engem, nem járok-e téves úton. És az a csodálatos, hogy vissza lehet fordulni, vagy visszaigazodni, odaigazodni az Úrhoz. Lehet bocsánatot kérni, és lehet bocsánatot kapni. Ez a történet, amit hallottunk, erről is szól, hogy Jézus Krisztusban maga az Isten jött el közénk. És ezért mondhatta ott annak a béna embernek azt, hogy ember, megbocsátattak a te bűneid. És ember, mi is, mindnyájan, ezért kaphatunk bűnbocsánatot. Mert Jézus Krisztus eljött, és magára vette a vétkeinket, azt a rengeteg hordalékot, amely szennyből áll, piszokból, hiába való, ártalmas dolgokból magára vette Jézus Krisztus, és elszenvedte a büntetésünket. Mindezeket elmondhatjuk, s mondjuk el a mi Urunknak imádságban. Szent Lelk által abban is segít, hogy ezeket őszintén megbánva vihessük oda elé. És imádság közben Isten Szent Lelke megtisztít bennünket. Valahogy úgy történhet, és történik ez, mint amikor a gyümölcsfákat metszik, hogy mindazt, ami nem szükséges, ami elhalt ág, ami beteg rész, oldal kinövés, azokat levágja, lemetszi, mert azok nem használnak semmit, sőt, azok csak elszívják az erőt. De nem hoznak igazán szép virágot mondjuk egy rózsára, ha gondolunk. Vagy az a gyümölcsfa, ha nem hoz gyümölcsöt, le kell metszeni azt a részt. Mi nem szeretjük általában, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus így közeledik hozzánk, pedig szükségünk van rá, mert ha nem engedjük, akkor azt láthatjuk, hogy elburjánzik ott az életünkben mindaz, ami valójában tényleg csak az erőt szívja el, ami eltávolít bennünket a mi Urunktól, Istenünktől, amely meggyengíti a belévetett hitünket és bizalmunkat. Ebben az imádságos csöndben, mindezt megtapasztalva, hogy Isten így akar és így bánik a hozzá őszintén fordulóval, válhatunk aztán igazán alkalmassá arra, hogy megfogjuk a másik embert, aki béna, és odavigyük ehhez az Úr Jézus Krisztushoz, hogy ő is megtapasztalhassa mindezt. Mint ahogyan ott azok az emberek is megfogták azt a bénát, azt a tehetetlen beteg embert, és odavitték az Úr Jézus Krisztushoz. És ez a történet szól a diakóniáról, a szeretett szolgálatról is, igen. Hogy figyeljünk oda azokra, akiket az Isten ránk bíz. Testi betegekre. Ha van feladatunk, ott, ahogy van feladatunk, ott álljunk helyt, mert helyt állhatunk. Ezért, mert a mi Urunk az imádságos csöndben így képessé tesz rá, erőt ad nekünk ehhez. De nem csak erről szól, nem csak az ilyenfajta szeretett szolgálatról ez a történet, amelyet hallottunk Lukács evangéliumából. Erről is, de nem csak erről. Hiszen nincs tele ez a világ lelkileg béna, tehetetlen, beteg emberekkel, akik lehet azt mondani, hogy agyvérzést kaptak lelki értelemben. A bűn megrontotta őket végletesen és végzetesen, az Istentől való elszakadás. És mi is ezek közé tartoztunk. És az, hogyha már tudjuk, hogy milyen csodálatos dolog, hogy imádkozhatunk, hogy Istenhez fordulhatunk, ez is csak az ő kegyelmének, az ő jó indulatának köszönhető. De pontosan azért, mert mi már megtapasztaltuk a szeretetét és kegyelmét, jó indulatát, ezért oly jó lenne, hogyha éreznünk felelősséget azok iránt, akik még nem ismerik őt. Legyen családtag, barát, munkatárs, ismerős, hogy odavigyük, imádságban odavigyük az Úr Jézus Krisztus elé. Hány lelkileg béna emberi körülöttünk, aki azt gondolja, hogy teljesen rendben van az élete, helyesnek látja az életét, pedig közben ordít róla, hogy Isten nélkül élve iszonyatos mélységbe és nyomorúságba jutott. Olyan barátként, mint itt a történetben ezek az emberek álltak oda a béna mellé, bármi is tudnánk odaállni. És azt is láthatjuk itt a történetben, hogyha az ilyen jellegű cselekedeteink, szolgálataink valóban az imádság csendjéből indulnak el, akkor még az is áldott élményünk lehet, hogy közben erőt is kapunk a feladat elvégzéséhez, de még a szeretet, az Isten szeretete, ami a szívünkbe táplál, találékonyá, merészést tesz bennünket, mint itt ezeket az embereket is. Hát nem kellett ahhoz azért valami fajta merészség, hogy amikor azt tapasztalták, nem tudjuk Jézus elé tenni a mi betegünket, akkor sem fordultak vissza, és mondták azt, hogy végül is mi megtettük, amit megtehettünk, de hát most már nem tudunk tovább jutni. Nem mentek haza, hanem hozzáfogtak a tető megbontásához. Nem tudom, hogy mit gondolnánk, hogyha ma történne valami ilyesmi, mondjuk itt a templomunkban. Tulajdonképpen tönkretették egy háznak a tetejét. De, és ezt most jó értelembe véve mondom, ez sem érdekelte őket valójában. Nyilván nem akartak szándékosan kárt okozni, nem erről volt szó, hanem egyszerűen felmérték, és ez is nyilván a hitükből fakadt, hogy most itt ennek a betegnek lehetősége van a gyógyulásra, ha Jézus elé le tudjuk őt tenni. És fontosabb az ember, mint az anyagiak. Fontosabb az ember gyógyulása, üdvössége, mint az a ház, az a háztető, mint az abba belehordott anyagok, vagy mint a pénz, amit mondjuk rá kell fordítani az új tető kialakítására. Szeretjük mi ennyire a körülöttünk lévőket, és most nem csak a családtagokra gondolunk. Hiszen amikor imádságról beszélünk, akkor eszünkbe juthatnak azok az igék is a Szentírásból, hogy imádkozzunk mi a mi vezetőinkért is például. Imádkozzunk azokért is, akik nincsenek hozzánk igazán közel érzelmileg. Amikor azt mondhatnánk, hogy tehát mi közöm van nekem ahhoz az emberhez? Mi közöm? Hát az, hogy az Istennek van hozzá köze. Mert Isten őt is, és őket is szereti. És Jézus Krisztust értük is adta oda a keresztre, és Jézus Krisztus értük is adta az ő életét, hogy számukra is megnyíljon az út Istenhez, akkor nekem, nekünk nincs közünk hozzájuk. Nekünk, akik viszont azt mondjuk, azt valljuk, hogy van közünk Istenhez és Jézus Krisztushoz. Ó, bár csak engednénk, sőt kérnénk, hogy Isten szent lelke adjon nekünk nagyobb lendületet, vezessen bennünket, és amikor látjuk, hogy hol van ránk szükség, akkor ott így ilyen hittel, belévetett hittel, bizalommal, tőle kapott szeretettel tudnánk végezni azt, amit ránk bíz. Bár tudnánk így imádkozni itt a városunk lakóiért is. Tudnánk imádkozni azokért, akik az iskolákban tanítanak, pedagógusokért, akikre gyermekek vannak bízva. És nem mindegy, hogy ezek a gyermekek mit hallanak, és hogy nőnek fel. És bár tudnánk imádkozni a hittanos gyermekeink szüleiért, családjaiért, akiket szintén szeretnénk Jézus Krisztushoz vinni, eljuttatni. És sokszor tapasztaljuk, hogy olyan nehéz. Lehet, hogy azért, mert nem imádkozunk. Értjük? Vagy nem elég komolyan és kitartóan imádkozunk? Talán azért, mert hiányzik belőlünk az a hit, ami ott azokban az emberekben ott volt. De hát a hit is úgy erősödik, hogyha figyelek Istenre, ha a szavát komolyan veszem, ha azt újra és újra olvasom, és engedelmeskedem annak, és imádkozom. És igazából ez is nagy kérdés itt, hogy van-e tehát ilyen találékony és szeretetből fakadó hitünk, mert erre válaszol Jézus. Ez derül ki ebből a történetből. Hiszen azt hallhattuk, hogy Jézus Krisztus látva azoknak hitét, kiknek a hitét? Azoknak a hitét, akik odavitték ezt a béna embert Jézushoz. És lehet, hogy emögött ott van az is, hogy látva a béna hitét, és nem tudjuk, mert ezt így külön nem jegyzi meg a Szentírás. De mindenképpen ott van, hogy azoknak a hitét, akik megfogták a betegnek az ágyát, és fáradtságot, időt nem sajnálva, oda vitték Jézus elé. Látván azoknak a hitét, és megszólal Jézus, ember, megbocsátattak a bűneid. Ami azt jelenti, hogy lelkileg ad gyógyulást ennek a betegnek. Mert ez a legfontosabb, az a legfontosabb, hogy az Úrhoz visszataláljunk, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk Jézus Krisztus által. És utána az a béna a testi nyomorúságából is meggyógyulhatott. Felkelt. A béna felkelt. És már a saját lábán, az ágyát, a sarokját fölvéve ment haza. Nemrégen olvashattuk, ugyancsak ebből az evangéliumból, hogy amikor Jézus Názáretben volt, abban a városban, amely városban a gyermekkorát töltötte, az ő hitetlenségük miatt nem tehetett sok csodát, illetve nem is tehetett csodát. De hát mit jelent ez, hogy nem tett ott csodát a hitetlenségük miatt? Azt jelenteni, hogy Jézus nem tudott, nem volt képes ott csodát tenni. Hogy az ő hatalma volt, korlátolt ott, vagy úgy egyáltalán. Nem tudott hatalmasan cselekedni ott Názáretben, mert nem volt elég ereje hozzá. Nem. Az akkor is, és most is, itt is azt jelenti, hogy ott nem történhet gyógyulás, csoda, ahol az ember szíve zárva van az Isten szava előtt. Jézus előtt semmi sem volt lehetetlen. De lehetetlenné tette a csodát, egyáltalán az, hogy Jézus ott gyógyító szeretetével vehesse körül az emberek életét az, hogy azok az emberek bezárták a szívüket, csökkenyesek maradtak. Ők csak arra néztek, amit ők olyan nagyon jól tudtak, hogy ismerjük mi ezt a Jézust, hiszen itt nőtt föl közöttünk. Ismerjük mi, mert ismertük az ő anyját, az ő nevelő apját, vagy földi apját, a testvéreit. Hát mit akar ez a Jézus itt? Hogy meri azt mondani, hogy az Isten által Ézsaiás proféta profétán keresztül megjövendöltek, benne teljesednek be. Hogy meri azt mondani magáról, hogy ő az Istentől jött, az Isten öltött benne testet? Hát hogy mer ilyet mondani? És mindez megakadályozta őket abban, hogy igazán kapcsolatba kerülhessenek Istennel. Ők azt gondolták, hogy kapcsolatban vannak, pedig nem voltak. És ezért sem mindegy, hogy mivel van tele a szívünk. Jézus gyógyító ereje ma sem kevesebb, mint volt, mint egy 2000 esztendővel ezelőtt. Ő nem változott. Ő tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Ami azt jelenti, hogy ma is lehet Istennel kapcsolatba kerülni Jézus Krisztus által. Ma is lehet kérni és kapni bocsánatot. A nyakasságunkra, az önzésünkre, a lázadásainkra, az Isten elleni lázadásunkra. Ma is lehet békességet nyerni, kérni az Úrtól. Ma is lehet újat kezdeni, lehet változni, el lehet hagyni rossz szokásokat. Ma is meg lehet tanulni igazán szeretni, és így ma is, most is, mi is válhatunk valóban az Isten követeivé, örömhírmondóivá, akik azt tartják fő célkitűzésüknek, hogy az Úr Jézus Krisztussal, Istennel kapcsolatban maradva minél több embert hozzásegítsenek. Ámen. A 397. dicséretünk első versét énekeljük most, azt az éneket, melynek refrénje: légy örömmondó békekövet, hirdest a szabadító elközelgetett. Hát legyen így, hogy mi is ez örömhír boldog hirdetőjévé válunk. Ki magában megszólíthatja az Urat. Hálát adhat mindazért, amit eddig kapott tőle, amit eddig megtapasztalt, az ő közelében. Oda lehet vinni hordalékainkat is. Letenni az Úr Jézus keresztjéhez. Ki magában imádkozzon. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha még mindig csak használni akarnánk, és akarunk téged arra, hogy amikor nagy bajban vagyunk, amikor már végképp be kell látnunk, hogy nincs tovább lehetőség, nem találjuk a megoldást, akkor kiáltunk talán hozzád. Bocsáss meg, hogyha még mindig mi akarunk igazából így rendelkezni veled, mi emberek, veled az örökkévaló, mindenható Istennel. Bocsáss meg, hogyha még mindig csak az ajándékaid, az áldásaid kellenének, azokra vágyunk, de nem becsüljük meg igazán azt, hogy mi személyes kapcsolatban lehetünk veled. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha még nem éltünk így az imádkozás csodálatos lehetőségével, hogy ennek csendjében téged egyre jobban megismerhettünk volna, és hogy akaratodra ráhangolódhattunk volna, hogy erőt nyerhettünk volna. Köszönjük, hogy most még mindig van erre lehetőség, te még hívsz magadhoz, és most azért imádkozunk, hogy erősítsd hitünket, ha tudjunk mi igazi gyermeki bizalommal hozzád fordulni, ha tudjuk mi így kiönteni a szívünket előtted, ha tudjunk valóban úgy elcsendesedni imádságban, hogy te közben munkálkodhass bennünk, hogy ne csak mi mondjuk a magunkét neked, hanem kérünk, nyisd meg a belső fülünket, a lelki füleinket, hogy hallhassunk téged, hogy megérthessük szavadat, és hogy tényleg azt akarjuk cselekedni, amit te látsz jónak. Imádkozunk azért, hogy segíts szent lelked által még a könyörgéseinkben is. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk álhatatosak lenni az imádkozásban is. És imádkozunk most, Urunk, azért, hogy áld meg egész gyülekezetünket. Hozzuk mi is eléd betegjeinket, azokat is, akik testileg szenvednek, azokat is, akik lelkileg bénák. Urunk, te vagy az áldott orvos, eléd tesszük őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nagyon magányosnak érzik magukat, hogy megláthassák benned az igazi társat, akik nagyon úgy érzik, hogy nincs senkiük, hogy egyedül vannak a gondjaikkal, bajaikkal, hogy felfedezhessék benned a hű barátot. Urunk, könyörgünk egész egyházunkért, egyházunk vezetőiért. Imádkozunk azért, hogy könyörülj meg népünkön, hogy mind többen odafordulhassanak hozzád, hogy megérthessék, megláthassák, hogy nálad van az igazi megoldás. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy egész nemzetünkön irgalmaz kérünk nemzetünknek. Jézus Krisztus nevében hallgass meg, kérünk egyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, hívod a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a szellemünket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igéjére válaszoljunk háló áldozattal is, amint tanítja az ige is. Legyetek irgalmasak, amint atyátok is irgalmas. Adjatok és adatik nektek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek, viszonzásul nektek. Lukács evangélium a 6. részében olvashatjuk ezt. Most pedig hallgassuk meg még a hirdetéseket. Legelőször is hirdetem, hogy most istentisztelet után imaórát tartunk, mely imaórán elsősorban gyülekezetünkért imádkozunk, gyülekezetünk ügyeivel kapcsolatban kérünk Istentől világosságot, vezetést, és imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk gyermekekért, hittanosokért, várunk szeretettel mindenkit. Gondoljunk arra, hogy milyen lehetőség számunkra az imádság, ahogyan hallottuk itt az ige hirdetésben is. Sok szeretettel hívjuk a testvéreket a további gyülekezeti alkalmakra is. Hétfő délután 4 órától az ifjakat várjuk ide konfirmációs órára. Szerdán a nyugdíjas délelőttünk most elmarad. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti biblia óra lesz. Pénteken délután 4 órától a felnőttek számára lesz konfirmációi előkészítő, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is két csoportban gyermekórát tartunk, pici gyermekekkel pedig itt a földszinten a babaszobában lehet televízión keresztül a szülőknek hallgatni és követni az istentiszteletet. Várjuk még a testvérek írásait, bizonyságtételeit, gyülekezeti alkalmainkról szóló beszámolóit a karácsonyi, a készülő karácsonyi hírlevelünkbe. November 20-áig kérnénk szépen, hogy ezeket az írásokat tessenek leadni, illetve elküldeni. Még mindig lehet hozni ruhákat is. Hirdettem már a Budaörsön meginduló adománygyűjtés székelyhídi rászoruló családok számára, illetve ott árvaházban élő gyermekek számára. Még lehet, ezt is november 20-áig. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk Pap Lászlótól, aki 1943. április 14-én Újkécsként született, és az esztendő október 23-án Török Bálinton hunyt el. Ugyancsak most a napokban búcsúztunk el dr. Kis Gézától is, aki 1929. április 7-én Budapesten született, és az esztendő október 17-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztustól kívánunk erőt, békességet és vigaszt a gyászoló családok tagjai számára. Megosztom a testvérekkel még azt, hogy most a napokban, a ránk következő napokban én továbbképzésen veszek részt. Ennek a továbbképzésnek Mátraháza, a Mátraházi Református Egyháznak a Mátraházi Konferencia telepe lesz a helyszíne. És a továbbképzésnek a témája pedig az ige hirdetés. Tehát az ige hirdetéssel, hogy valóban olyan ige hirdetések szülessenek, amelyeket Isten szent lelke ihletett, és hogy ebben mi hogyan vehetünk részt, ezzel foglalkozunk, ebben fogunk még jobban elmélyedni. Kérem a testvéreket, hogy imádságban gondoljanak ránk is, hiszen nagyon fontos, hogy milyen igehirdetések hangzanak a templomokban, annál is inkább, mert a Bibliából azt tudjuk, hogy Isten az ige által, a hirdetett ige által akar hitet támasztani leginkább bennünk, és az ige által, Szent Lelke által tud egyáltalán újjászülni, új életet adni, elindítani az ő útján. Úgyhogy kérem a testvérek imádságait, hogy hordozzanak így bennünket, és én is gondolni fogok a gyülekezetre ott is. Folytassuk a 397. dicséretünket. 397. énekünknek a második, harmadik és ötödik verszakait énekeljük. Tehát második, harmadik és ötödik verszakait. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.